hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában legrégebb óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezhető külön mérnöki szakként a molekuláris bionika, ahol a hallgatók olyan kutatásokban és fejlesztésekben vehetnek részt, amelyek világszerte előremutatónak számítanak. A globális gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága a bionika. A legfrissebb adatok szerint piaca 2024 és 34 között évente átlagosan 10%-kal fog növekedni. Jelentőségét mutatja, hogy idén a fizikai és a kémiai Nobel-díjat is a területhez kapcsolódó szakembereknek ítélték oda. Magyarország kész kölcsönös előnyökkel járó együttműködést építeni Kubával. Hazánk ugyanis nyitott, exportorientált gazdaságként keresi az együttműködés lehetőségét mindenkivel, aki hajlandó erre, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kubai kollégájával, Bruno Rodriguez Parillával közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy utoljára 1983-ban került sor hasonló látogatásra hazánkban. Majd kiemelte, hogy bár a két ország csak nem 9000 kilométerre fekszik egymástól, vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyeket meg kell próbálni kiaknázni. Bejelentette, hogy aláírtak 3 együttműködési megállapodást, részben a tudomány és innováció területén, és ez lehetővé teheti a fejlesztések összehangolását, az egészségügyi tudományok, például a biotechnológia vagy a nukleáris medicina területén. Lakásügynökök helyett valódi lakásokkal kell enyhíteni a budapesti lakhatási válságot, írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott lakásügynökség a lakhatási válságot nem képes megoldani. Cserébe minden egyes nap csak viszi a pénzt a kasszából. Mint írta, ez nem eredmény, hogy 140 ezer budapesti bérelt lakásból fél év alatt mindössze 200-ot sikerült bevonni a programba. Az idén utolsó alkalommal nyílik meg a hétvégén a pesti alsó rakpart a pihenni, sétálni érkezők számára, tájékoztatta az MT-t a Budapesti Közlekedési Központ. Különféle programokkal, sőt gyertyafényes vacsora kíséretében nyílik meg szombaton és vasárnap a pesti alsó rakpart a kikapcsolódni vágyók előtt a megszokott útvonalon, az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtótól a Margit hídig, részletezte a BKK. Alapkiképzésük befejezésével letették esküjüket a mai napon a Magyar Honvédség leendő altisztjei Szentendrén, a Dózsa György úti Görgei laktanyában. Az augusztusban bevonult és az Acélkocka nevű alapkiképzési gyakorlatot teljesítő 138 honvédet, Tóth Barnabás ezredes, a Magyar Honvédség haderő modernizációs és transformációs parancsnokságának törzsfőnöke, Frankó Imre ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnoka, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Honvédség vezénylő zászlósa köszöntötte. A honvédek az Altiszti Akadémia csapatzászlaja előtt tették le esküjüket. Csütörtöktől vasárnapig 20-nál több kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket Egri állomásán az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. A mai napon a Seregszemle Heves vármegyei megnyitója és a Csóri Sándor program vármegyei díjazottjainak oklevél átadása alkalmából Egerben. Vince Máté köszöntőjében arról beszélt, Eger minden magyar ember szívében jelen van, elválaszthatatlan része a magyarságnak. Emlékeztetett, a napokban nyílt újra a Vármúzeum mindezt élményszerűen megjelenítő, az egri várvédőket és a vár történetét bemutató állandó tárlata. Wagner Ákos polgármester elmondta, Egrinek és magyarnak lenni egyaránt büszkeség és kiváltság. Így öröm, hogy a rendezvény egyebek mellett zászlajára tűzte a magyar kultúra szépségének, kiválóságainak és mindannak bemutatását, ami magyarrá tesz. Végül a szombati időjárásról. A párásság és a köd feloszlása után nagyrészt fátyol felhők szűrik a napsütést, de főleg északnyugaton, északon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Sajnos egyre több kutya és macska szorul segítségre az országban, mivel egyre kevesebb szervezet tud a leterheltség miatt segíteni rajtuk. Az Egri Állatokat Védjük Együtt alapítvány jelenleg 242 állatról gondoskodik, akik közül 187 védencük él a menhelyen, és 57 idéglenes befogadó családoknál. A mai Eszterházy Podcast epizódban Társi Diánával, az Egri Állatokat Védjük Együtt alapítvány társalapítójával beszélgettünk a menhely működéséről, nehézségeiről, valamint az önkéntesek feladatáról. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a Brekkencs ingyenesen igénybe vehető napközbeni gyermekfelügyelete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának épületében, ezzel egyedülálló támogatást nyújtva a kisgyermeket nevelő dolgozóinak és hallgatóinak. Az ünnepélyes megnyitón dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, büszke arra, hogy az egyetem nem csak szavakban családbarát, hanem valóban minden eszközzel igyekszik támogatni azokat az oktatókat és hallgatókat, akik gyermeket nevelnek. Hozzátette, édesanyaként és gyakorló nagymamaként tudja, milyen nagy jelentősége van a kisgyermekek életében az első évnek, illetve milyen megnyugvást ad a dolgozó szülőknek, ha tudják, gyermekük jó kezekben van. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömét és köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek a Brekkencs előkészítésében és megvalósításában. Reményei szerint az egyetem pedagógiai hagyományai nyugvó szakértelem és elhivatottság, valamint az igényes környezet, a megfelelő eszközök biztos hátteret teremtenek a kisgyermekek megfelelő kognitív, szociális és érzelmi fejlődéséhez. Dr. Szebeni Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar pszichológiai intézetének főiskolai docense elmondta, a két csoportszobában 7-7 kisgyermeket tudnak fogadni, 20 hetes korúaktól egészen 14 éves korig. Az egyetem hallgatói hospitálhatnak majd az itt dolgozó szakemberek mellett. Második alkalommal szervezett angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja a kínai Hubei Egyetemről érkezett orvosoknak Egerben. A 3 hónapos képzés részeként a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Skill laborjába és néhány osztályára is ellátogattak a résztvevők. A kórházban a külföldi orvosokat dr. Maszárovics Zoltán megbízott főigazgató köszöntötte, aki elmondta, a nyelvtanuláson túl a külföldi tapasztalat szerzés is fontos a szakmában, hiszen ugyan az alapok megegyeznek, de a tapasztalatok, eljárások különbözőek. Hozzátette, az orvosok a külföldi tanulmányutokon szélesíthetik tudásukat, valamint más szemléleteket is megismerhetnek. A skill laboron kívül a gyógyszertárat, a patológiát és a radiológiát is megtekintették az orvosok. A 3 hónapos 120 órás általános és szaknyelvi képzésen résztvevők a szakmai programokon kívül kulturális, szabadidős programokon ismerik meg a város nevezetességeit és történelmét. A Család Isten terve címmel szervezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hit Tudományi Főiskola a Líceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Az esemény résztvevőit Michael Walsbenek, magyarországi apostoli nunciusa köszöntötte, aki előadásában kiemelte, a család az élet alapvető iskolája. A Család Istenterve konferencia résztvevőit dr. Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja is köszöntötte, aki beszédében elmondta, az esemény apropóját az apostoli nuncius látogatása adta, célja pedig, hogy az előadások üzeneteink keresztül mindenkiben megerősítsék a családi egység fontosságát. Hozzátette, a rendezvényt egybekötötték a papi rekollekcióval, így a papság is hasznos tudásra tehet szert a nap során. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, napjainkban számos kihívás nehezíti a családok életét. Az egyetem rektora előadással is készült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hit Tudományi Főiskola közös eseményére, melynek részeként arra adott választ, hogy mit tesz az egyetem a családi lelkiség szolgálatában. Az intézmény rektora hangsúlyozta, a keresztény értékek az oktatásban, a kutatói programokban és az egyetemi polgárok életében is egyaránt megjelennek. A hallgatók számára új szakokat, tantárgyakat, új ösztöndíjakat és programokat indítottak. Az oktatók és dolgozók mindennapjait pedig lelki programokkal igyekeznek gazdagítani. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, büszke arra, hogy az intézmény már többször is elnyerte a Családbarát munkahely címet, illetve arra is, hogy a napokban megnyílt a Brekkencs napközbeni gyermekfelügyelet. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont 2024 őszén is megszervezi a csillagászati szakkört. A foglalkozást mindazoknak ajánlják, akik érdeklődnek a csillagászat és az égbolt állandó elemei iránt. A gyakorlat orientált foglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek a csillagvizsgáló eszközeivel is. A szakkörre várják a tavaszi félév résztvevőit, és azokat is, akik október végétől szeretnének bekapcsolódni. A foglalkozások ingyenesek, amelyek ezúttal két hetente hétfőnként kerülnek megtartásra. Az őszi foglalkozás első időpontja 2024. október 21. hétfő, délután 4 óra, melynek az egyetem csillagvizsgálója ad majd otthont. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kezdetben mesélnél egy kicsit arról, hogy hogy kell elképzelni a menhely működését, és hogyan jött létre pontosan?
Ugye az EGRI állatmenhely, vagy hát EGRI menhely, az állatokat védjük együtt alapítvány működtetésében, fenntartásában létezik, és maga az alapítvány az 1996-ban jött létre, még a korábbi menhely vezető hozta létre úgymond ezt az alapítványt. Aztán hát telt múlt az idő, valahogy én és Bíró Marian barátnőm bekerültünk az állatmenhely körforgásába, és egy idő után úgy éreztük, hogy a korábbi menhely vezető már elég idős korú, tehát azért 88 évesen már elég megterhelő volt a számára mindenféle menhelyes tevékenység, és egyébként is voltak olyan dolgok, amik miatt mi azt gondoltuk, hogy most már frissítésre van szükség. Ezáltal egy kicsit később, 2014-ben átvettük az alapítványt őtőle, és ezt követően pedig nyilván a menhely működtetése is hozzánk került, vagy hát ezzel egyidejűleg. Aztán ez egy nagyon kicsi területen volt korábban, tehát a régi menhely az mindösszesen 495 négyzetméter területen létezett, és hát azért az egészen picike volt annyi állatnak, amennyinek mi segítettünk, illetve segíteni próbáltunk, úgyhogy 2016-ban, pontosan augusztus 1-én volt 8 éve, most augusztus 1-én volt 8 éve, hogy átköltöztettük a régi menhelyről az új menhelyre a 128 gondozásunkban lévő állatot.
Jelenleg mennyi állat van nálatok?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy 200 körüli a létszám. Már csak azért is nem mondok pontosat, mert lehet éppen adott napon is változás, ami azt jelenti, hogy örökbe adtunk esetlegesen egyet, vagy pedig elhalálozott egy adott esetben beérkezett mondjuk X állat. Tehát én mindig azt mondom, hogy 200 körüli az állat létszámunk.
Említetted, hogy ketten csináljátok Mariannal a menhelyet, rajtatok kívül még kiket lehet megtalálni a menhelyen?
Hát ugye mi önkéntesek vagyunk Mariannal, és akkor van kettő közfoglalkoztatott az alapítványnál, és ők azok, akik még nyilvánvalóan segítik az állatmenhely munkáját, illetve rajtunk kívül is vannak olyan önkéntesek, akik hát most már mondhatom azt, hogy elhivatottak, és évek óta kiveszik a részüket a menhely életéből, de természetesen vannak olyanok, akik mondjuk adhok gondolnak egyet, és kiszaladnak hozzánk akár önkéntes kutyasétáltatásra, mert hogy van kutyasétáltató programunk. Ezen kívül van az 50 órás közösségi szolgálat, amit ugye a középiskolás diákok úgymond letölthetnek nálunk, úgyhogy pont most is vannak a menhelyen olyanok, akik közülük kutyát sétáltatnak.
Hogy működik nálatok az örökbefogadás menete, illetve minek kell megfelelnie az örökbefogadónak?
Nagyon sokan csodálkozni szoktak azon, hogy ha esetleg odaállítanak a menhelyhez, akkor nem tudnak bejönni hozzánk örökbefogadás céljából, hanem arra kérjük minden esetben őket, hogy telefonon egyeztessenek velünk időpontot. Ez azért is nagyon fontos, mert mint említettük, nagyon kevesen vagyunk, és az, hogy naponta egy-két ember látja el ezeket az állatokat, az nagyon-nagyon megterhelő, mind fizikálisan, mind mentálisan. És az, hogy mellette még egy örökbefogadóval is tudjon az egy-két ember foglalkozni, gyakorlatilag lehetetlen. Tehát abban a napban azt már mi nem tudjuk vállalni, mert azért itt különböző kérdések elhangoznak. Lát bizonyos állatokat, azokkal kapcsolatosan információkra van szüksége. Tehát azért egy jó órát biztos, hogy rá kell szállni, ha nem többet. És akkor, hogyha túl vagyunk ezen, bejelentkezés történik, vagy bármilyen platformon megkeresés történik örökbefogadás céljából, akkor fixálunk egy adott időpontot, és kiválasztásra kerül jó esetben az az állat, akit szeretnének magukhoz venni, vagy hát szeretne magához venni a gazdajelölt. Ezt követően megvan a különböző kérdéssorozat. Azért nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha kinti tartású kutyáról beszélünk a jövőben, vagy kinti benti tartásúról, akkor mi nagyon szigorúak vagyunk a kerítést illetően, valamint a kutyaház kapcsán is, mert a kerítés az, a jó kerítés az, ami meggátolja a kutyát abban, hogy ő közterületre kerüljön. A kutyaház pedig egy olyan kérdés, ami, hogyha mi egy otthonban lakunk, azt szépítgetjük, akkor nehogy már a kutyának, akit elvileg mi szeretni fogunk, vagy már esetlegesen szeretjük, ne tudjuk megadni mondjuk a kutya élete alatt kétszer-háromszor azt a jó minőségű hőszigetelt kutyaházat, ami a számára szükséges, mert hogy őt meg az védi meg mondjuk az időjárási tényezőktől.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most gondolkodnak örökbefogadáson?
Hát gondolják meg jól azt, hogy az ő életükbe milyen állat fér bele. Tehát egyáltalán, hogy belefér-e bármilyen állat. Itt értem ez alatt, hogy vannak olyanok, akik azzal se számolnak esetlegesen, hogy ők mondjuk nyaralni fognak menni, és nem fogják tudni hova tenni azt az állatot. De alapvetően igen, gondolják meg, hogy milyen állat fér az ő környezetükbe, vagy az ő életükbe, hogyan szeretnék azt az állatot tartani, és mondjuk, hogyha kutyáról beszélünk, akkor kölyök állatot szeretnének-e magukhoz venni minden úgymond bajjal együtt, mert hogy a kölyök kutyák rágnak, de ez alapvetően arra szokott vonatkozni időintervallumban, amikor ők fogat váltanak, tehát azért muszáj a tejfogaiknak a hullajtásához ők hozzá tudjanak járulni, és ez a rágással történik. Ezen kívül, hogyha nem kölyök állatban gondolkoznak, akkor mondjuk felnőtt kutya kapcsán milyen korú az, és mekkora testű, akit gondolnak maguknak. Mert hogy nem mindegy az, hogy valaki mondjuk 80 évesen szeretne egy kaukázusi méretű kutyát magának, vagy inkább akkor megalkuszik egy tacskó mérettel, hiába, hogy a korábbi, nem tudom, 40 évében nagy testű kutyái voltak. Azért ilyenbe is bele szoktunk futni, hogy nem feltétlenül tudják mérlegelni azt, hogy mi az, amit ők fizikálisan el tudnak bírni, vagy kinek milyen a mozgás igénye. Lehet nagyon aktív egy kutya, lehet kevésbé aktív. Van-e mellette játszótárs, ami azt jelenti, hogy mondjuk társállat. De ez nem feltétlenül szükségszerű, hogy mondjuk kutya legyen, az úgymond bármilyen más állat lehet. Nekünk van egy olyan örökbefogadott kutyusunk, aki mellett például egy teknős van. És ők tök jól kijönnek egymással, nagyon-nagyon vicces volt az első találkozások, ott is voltunk, mert hogy mi abban hiszünk, hogy az örökbefogadott állatot azért mi vigyük el az örökbefogadó családhoz. Tehát, hogy egy környezettanulmány meg legyen. Meg egyébként is az az állatnak is nagyon jó, mert minket ismer, és hát nem az van, hogy akkor odaadjuk valakinek, akit ő nem is ismer, és akkor pánikszerűen nem is érti, hogy most mi történik vele, hanem elvisszük, megnyugtatóan ott vagyunk egy fél órát, órát, szépen aklimatizálódik, és akkor nyugodt szívvel tudunk távozni. Úgyhogy mi ott voltunk ennél a találkozásnál, hát emlékszem, hogy Datoja, akinek most már nem ez a neve, ő nagyon-nagyon nem értette, hogy a teknős most mit evickél abban a vízben, és komolyan vette az ő őrzését. Aztán utána úgy alakultak a dolgok, hogy barátokká váltak.
Ez egy nagyon szép történet, és azért számomra is izgalmas, meg átérezhető, ugyanis most már itt a műsor végén elárulom a nézőknek, hogy mi már ismerjük egymást régebb óta, ugyanis februárban én örökbe fogadtam egy tacskó keverék kutyust az Egri Menhelyről, és nekem a két kutyus mellett még vannak leopárd gekkóim és szakállasagámám, és nekem is, amint felfedezte, nagyon sok idő kellett hozzá egyébként, hogy egyáltalán észrevegye, mert hát azért egy szakállasagáma az elég lusta, kifekszik a napon, ott kényelmesen el van, nem nagyon mozog, csak ha kaja van, és mikor észrevette, utána napokig ott ült az ágy szélén, és szugerálta, és nézte, és ugatott neki, de hát nyilván nem nagyon tudott vele mit kezdeni, illetve említetted ezeket a meglepetéseket is, amik érhetnek így örökbefogadás kapcsán, ezt megmondom őszintén, én is tapasztaltam, mert annak ellenére, hogy ugye két éves kutyus azért teljesen máshogy van szocializálva egy olyan kutyus, aki eddig nem lakásba volt, és megmondom őszintén, nekem az a tapasztalatom, hogy annak ellenére, hogy két éves, én úgy veszem észre, hogy az elmúlt hónapokban élte ki a gyerekkorát. Tehát minden ez a rákcsálás, ez a játék, ez a kis szertelen rohangálás, hogy ő most felmegy a fára a mókusért, hogy ő most ott megkergeti a másik kutyusomat. Tehát én teljesen azt vettem észre, hogy neki ez most így a gyerekkornak a kiélése volt.
Igen, már felszabadult. Tehát mi tudjuk, hogy ő honnan érkezett. Nem jó sorból érkezett. Ezeken a helyeken ők nem is tudják kiélni azt, hogy ők úgymond gyerekek legyenek. Inkább a félelem van jelen, ami nem feltétlenül abból adódik, hogy mondjuk fizikálisan bántalmazzák őket, de lelkileg mindenképpen, mert hogyha körülöttük folyamatosan olyan frekvencián kiabálnak, ami fülsértő és rémisztő a számukra, azt nagyon-nagyon rosszul tudják egy idő után kezelni, és valóban egyfajta mentális problémát fog jelenteni a számukra, ami nem azt jelenti, hogy ez a jövőben is, miután már ki vannak menekítve, jelen lesz, de az biztos, hogy érzékelhető lesz élete végéig.
Aki szeretne nektek valamilyen formában segíteni, az milyen módokon tudja ezt megtenni?
Rengeteg fazekat és lábast használunk el. Mi ezeket használjuk itatóknak, illetve tetőknek, úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy mi az a mennyiség, amit mi nem tudunk fogadni. Ha valakinek van esetleg fölösleges, nem lyukas, és tiszta lábas a fazeka, azt mi szeretettel várjuk a menhelyünkön. Ezen kívül élelemadománnyal szintén bármikor tudnak segíteni, mert iszonyú költsége van most már az élelmezésnek, tehát korábban sem volt semmi, de így az infláció kapcsán ez komoly terheket ró ránk. Valamint én azt gondolom, hogy a kutyasétáltatás az egy fantasztikus dolog, ezáltal mozog mindenki, tehát mozog a kutya, és mozog a kutyasétáltató, a kellemest a hasznossal össze lehet kötni, úgyhogy ezúton is szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy nyugodtan bármikor, amikor 30 fok alatti a hőmérséklet, jöjjön el hozzánk, és ha csak egy kutyát is megsétáltat, az már egy élmény a kutyának is, és a sétáltatónak is.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta, a mai alkalommal Kis Zsolt atyának, a Melbourne-i magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. A téma Otthonunk az Isten háza, az első rész következik.
Első témánk az Otthonunk az Isten háza témakör, és kedves jó testvérek, nagyon jól tudjuk, hogy minden egyes kultúra, minden egyes kornak megvoltak a maga szent helyei. Míg a legalapvetőbb intelligenciával rendelve, tudással rendelkező indián törzsek is rendelkeztek szent helyekkel. Olyan helyekkel, amik számítottak, amik fontosak voltak. Legyen az egy magaslat, legyen az egy különleges fa, legyen az egy, nem is tudom, egy tó vagy egy barlang, amit aztán ők díszítettek, amit aztán ők látogattak, amit felkerestek, vagy amit éppen elkerültek. És csak a különleges ember keresett fel. Ugye ez a szent hely, ez a megkülönböztetett hely bizony ezeknek a népeknek egy nagyon fontos része volt a vallásosságának, a saját maga egyszerű kis vallásosságának. Ez szinte minden egyes vallásban fellelhető. Az már egy másik dolog, hogy az a szent hely, az mennyire különbözik, hogy mi, a mi katolikusok szent helyei egy templom, vagy mondjuk azt mondom egy temető, ugye megszentelt hely, de addig mondjuk egy indiánnak pont olyan jó volt egy fa, egy hófehér fa ott a zöld erdőben. Ú, és akkor az már szent helynek számított. Na, mit jelent számunkra ez az Isten háza név? Hát legrőször is gondoljunk bele, kedves jó testvérek, hogy maga a templom épülete mit jelent egy keresztény ember számára? Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliát két részre osztjuk, Ószövetség és Újszövetség. És mind a két szövetség a maga módján szent helyeket jelöl ki. Legyen az éppen a zsidó templom, vagy legyen az éppen Jézus Krisztusnál, és a katolikus egyháznál utána szépen majd a különböző imádsághelyek, templomok. Hát de a mai ember számára mit jelent ez a név, hogy szent hely? Hát nagyon sokszor olyan helyeket jelent, ami számomra szent. Mert gondoljunk bele, bemegyek egy házba. Nem tudom, hogy neki, aki ott lakik, az a helység mit jelent? Miért fontos? Én, aki bemegyek egy házba, ránézek egy könyvespolcra, nem tudom, hogy az ott lakó ember melyik könyvet olvasta el. Csak látok ott egy csomó könyvet. Lehet, hogy egyiket se olvasta el, lehet, hogy mindet elolvasta. Hát, kedves jó testvérek, minden embernek saját magának kell legelőször is letisztázni, hogy mit jelent számára az a hely szentsége. Igen. Nagyon fontos, hogy a szent hely tábla nem lett mindenhová kirakva. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem aggattak minden fűre, fára, bokorra, utolsó kis házi kóra, hogy na ez nem is tudom milyen különleges hely. Hanem a szent helyet ki kellett valamivel érdemelni. annak az épületnek, annak a helynek. Valami olyan, amit más nem tudott lerakni az asztalra. Olyan ez, mint az otthon. Milyen nagy különbség van a lakás meg az otthon között, ugye? A magyar nyelv olyan szépen kifejezi, hogy nem mindegy. Hogy valahol csak lakok, vagy otthon érzem magam. Igen. Nézzük legelőször is akkor a szent hely, ugye mi katolikus lelki gyakorlaton vagyunk, hát ugye a kiindulási pontunk a zsidó hitvilág. A szent hely a zsidóknál. Mit jelent a zsidóknál a szent hely? Hát gondoljunk bele, ugye alapvetően Ábrahám, aki szövetséget köt az Istennel, igazából neki még nincsen szent helye. Mit mond neki az Isten? Menj ki a városból, költözz el arra a földre, melyet mutatok neked, amelyet az utódaid megkapnak. De Ábrahámnak nincs ilyen bónusz hely, hogy na, lerakok ide egy követ. Emlékezzünk csak később Jákob álmára. Amikor lefekszik a földön, elalszik, és a feje fölött a létrán másznak ott az angyalok, lemeg fel. Mit csinál Jákob? Azt a követ, amin aludt, felállítja tanúság tételül. Szentnek nyilvánítja a helyet. Vagy ott van Mózes, aki 12 emlékoszlopot állít fel. Jákob 12 fiának emlékére. Hát testvérek, ha megnézzük a sorrendet, akkor valahogy a zsidóknál a szent hely a következőképpen alakul. Előbb volt a semmi. Aztán jött ugye Mózes, csipkebokor, frídláda. Ugye a frídláda, nagyon jól tudjuk, hogy az Istennel való szövetségkötésnek a jele, hiszen abba rakta bele Mózes a két kőtáblát, amit Isten a saját ujjával írt, belerakta az Urimot, meg a Turimot, ugye a főpapoknak a ruháját, ruhakellékét, és belerakta a botját, Mózes botját belerakták, amivel rácsapott a Vöröstengerre, meg ami kígyóvá változott Egyiptomban. Utána már az volt a zsidóknak a szent hely, a frigláda. És ezt a frigládát vitték magukkal mindenhová. Amerre csak mentek, fogták is, és akkor mentek tovább, ugye olvassuk el a kivonulás könyvét, vagy a Ószövetség első könyvét, hogy akkor mentek tovább, amikor Isten hatalma felemelkedett a frigládáról. De nem akármikor, most menjünk erre, menjünk arra, hanem amikor Isten azt mondta, hogy na most menjünk. A szent hely lett később a szövetség sátra. Ugye Mózes sátrat épít Isten leírása szerint, megmondja, hogy milyen kárpit kell, meg hogy milyen magas legyen, meg hogy milyen széles, meg hogy hova rakja bele a függönyt. Ez a sátor lett utána a szent hely. Utána, amikor már Dávid király meg Salamon templomot építenek az Istennek, emlékezzünk csak vissza, Dávid hogy viszi be Jeruzsálembe a szövetségládáját? Táncol előtte, és meg is botránkozik rajta. Most nem, az egyik asszony kinéz az ablak, és megbotránkozik Dávidon, hogy na nézd meg, hát ez a király ott ugrabugrál, mint egy vadkecske. De Dávid nagyon jól tudja, hogy milyen különleges dolog történik akkor Jeruzsálemben. Milyen fantasztikus, ami máshol nem történik meg. És emlékezzünk csak rá, amikor Nabukodonozor király belovagol Jeruzsálembe, elfoglalja Izraelt, hová megy a kincsekért? A templomba. Mert a zsidók oda vitték az értékeiket. És ott voltak ezüstből készült tálak, meg aranyból készült kanalak, meg mindenféle értékes holmik, meg fogadalmi pajzsok fönn a falon, meg nem tudom hány díszítés, égkövek, gyémántok, rubinok, ami csak volt, az összes ég ott volt. És Nabukodonozor nagyon jól tudta, hogy a zsidók szent helyén van az érték. És utána, ugye nagyon jól tudjuk, vagy hát, ha nem tudjuk, akkor majd most elmondom, hogy hát bizony Salamon király korában eltűnik a frídláda. Hogy hová tűnik, az jó kérdés. Mind a mai napig nem tudjuk. Van, aki Etiópiát mondja, van, aki azt mondja, hogy hát valahol ott a Jeruzsálemben, a siratófal alatti titkos kamrában, ahová elrejtették Nabukodonozor idejében a frigládát, ott maradt befalazva. Van, aki azt mondja, hogy hát nem is volt sose frigláda, én azt ezért kétlem azért, ugye ezt ugye Budasára tartja. De a tény, hogy tény, mind a mai napig nincs meg a frigláda. Már Jézus Krisztus korában sem volt meg a frigláda. Az Istennel való szövetségkötés jele nincs ott a templomban. Emlékezünk csak arra, amikor, hogy is mondja a Szentírás, Márk evangélium, 15. fejezet, 39. vers. És akkor a templom függönye ketté hasadt. Felülről egészen az aljáig. Hát kérdez szépen, ez a templom függönye, ez az a függöny, amit a szentek szentje elé raktak a zsidók, mert nem volt ott a frigláda, és az átlag nép szeme elől, az akkori papok, meg hát a korábbi papok is, hogy ne legyen belőle baj, elrejtették az üres helyet. Eldugták, hogy ne lássák, hogy ott nincs semmi. És akkor, mikor Jézus meghal, ez a függöny szépen ketté szakad. megmutatva, hogy a zsidók nagy szövetség kötése mögött pont a lényeg hiányzik. Ahogy szokták mondani, csak a nyaka véres. És nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus után, születése után egy olyan 73-74 évvel, ha jól emlékszem, bár lehet történelemben nem vagyok a legjobb, a rómaiak, ugye, aki addig elfoglalták Izraelt, már Krisztus születése előtt jó pár évvel, megunják a zsidók állandó lázadozásait, és lerombolják a jeruzsálemi templomot. Lerombolják, mindössze egyetlen egy falat tudnak megmenteni a zsidók. Ezt ma úgy hívjuk, hogy siratófal. És a leírás szerint, egy történet szerint, hát amikor elkezdték építeni Salomon király korában a templomot, akkor szépen felépült a templom, és később, mikor jöttek ezek a háborúskodások, akkor elhatározták az akkori zsidó vezetők, hogy hát építeni kellene a templom köré egy falat. És az igazságosság jegyében kitalálták, hogy hát négy nagy része van a népnek, egy falat építsenek a szegények, egy falat építsenek a kereskedők, egy falat építsenek a papok, meg egy falat építsenek a gazdagok, az igazán gazdagok. És hát a kereskedők, a kézművesek azt mondták, hogy hát ők nem fognak falat építeni, neki boltjuk van, megfizették a rabszolgákat, hogy na majd azok mennek, az felépítik. A papok azt mondták, hogy nem koszolják ilyen ebbe a kezüket, majd ők is fizetnek rabszolgákat. Akkor a gazdagok is azt mondták, hogy ő fogja ott hordozni a maltert, meg a követ, majd ő is küld rabszolgákat. A szegények meg úgy azt mondták, hogy hát mi nem tudunk rabszolgákat küldeni, mi nincs miből. Majd mi megyünk, azt felépítjük. És ma azt a falat úgy hívjuk a siratófal, mert az az egy fal maradt meg. Nem tudom, mennyire igaz ez a történet, de olyan megható az embernek, hogy belegondolunk, ugye? Tehát, ha megnézzük a sort, akkor a zsidóknál valahogy a szent hely a következőképpen alakul. Semmi, Mózes bokra, Fridláda, szövetség, sátra, templom, és idézőjelben semmi. Mondom még egyszer, idézőjelben, nagyon fontos dolog. Mert tudjuk, hogy vannak zsinagógáik, meg stb., de az ugye nem mérhető a salamoni templomhoz, ami magában különlegesen szép volt. Már akkor is leírták akkori történetírók, hogy gyönyörű volt, csodájára jártak a salamoni templomnak. Na, nálunk viszont keresztényeknél érdekes mód, a sorrend nem teljesen ilyen. A keresztények számára a szent hely, hogy is alakul? Gondolj csak végig Jézus Krisztus történelme során, hogy indulunk onnan, hogy semmi. Mert ugye a keresztény egyház Jézus Krisztus mennybe menetele kor meg lett alapítva, amikor Jézus rábízta Péterre a mennyország kulcsait, te Péter vagy kőszikla, erre a sziklára építem egyházamat. Indulunk a semmitől, aztán van nekünk egy utolsó vacsora terme, mint szent hely. Hol jön el a szent lélek? Pont abban a teremben, amit úgy hívnak, hogy az emeleti terem. Ott úgy szólítják. Ott jönnek össze imádkozni. Az apostolok, tanítványok. És utána, ha oda számítjuk szent helynek, ugye Jézus Krisztus fontos állomásai, lehetne az Betlehem istálója, lehetne az a Golgota, vagy lehetne az a sír. És később a szent hely a történelem során átrólik Rómára, és ma már kijelentjük, hogy az Anya Szent Egyházunknak a templomai számunkra szent helyek. Nem csak azért, mert azt mondta rá a pap, hanem azért is, mert hisszük és valljuk, hogy ezek azok a pontok, ahol az Isten közelebb van hozzánk. Na most itt térnék rá a következő részére a kis elmékedésnek, amikor hogyan is alakultak ki a mai templomaink. Hát kezdjük ott, hogy alapvetően a keresztény templomok zsidó mintára lettek kialakítva. Ahogy beszéltem korábban, ugye a salamoni templom felépítése. Udvar, volt benne egy szentély, és azon belül túl rajta egy kis fülke, a szentek szentje. Na most nézzük meg a templomunkat. Van a hajó, ahol ülnek a kedves hívek, van a szentély, ahol a liturgia bemutatása megtörténik, meg van a szentek szentje, az oltári szentségtartó, ahová már akárki nem piszkálhat. Emlékszem, az egyik helyen volt egy ilyen, hogy meg volt a szentmise vasárnap, és akkor mondtam ott az egyik asszonykának, hogy be volt osztva mindig, hogy éppen kiszolgál, és mondtam nekik, hogy na, tessék nézni, kiraktam szépen pixisbe az ostját, és mondtam, hogy tessék kirakni az oltára, hogy nehogy jövő héten elfelejtsük, tessék kirakni az oltára, megy rá egy kis terítő, mert mutattam, hogy két nap múlva a mise van, mondom, majd legközelebb, amikor jövök, átváltoztatom. Jó, fogta, kivitte. Én még ott teszek, veszek, pakolgatok, megyek ki az ajtó, nézek az oltára, hol van? Mondom az asszonykának, hogy hol tetszett rakni az ostjákat? Hát, beöntöttem a többihez. csinálni? Hát azt mondta, hozzam ki. Hát én meg nyitottam az alszekrénykét, és akkor a többi ezt beborítottam. Ugye az oltári szentség ez a szimpla ostját. És hát ugye javára legyen írva, hogy hát nem, tehát ott nem volt konkrét sekrestés, hanem csak úgy adták egymásnak a kulcsot, aztán majd lesz, ahogy lesz. És hogy elmagyaráztam neki, hogy hát ez nem így kell, drága. Hát mondom, ez nem így működik. Mondom, most akkor hogy válogassam ki, hogy melyik az oltári szentség, melyik az ostja? Mert mondom, nem mindegy. Hát kedves jó testvérek, ugye nagyon jól tudjuk, hogy a templomunknak az ismerete az fontos, hogy a keresztény ember ezzel tisztában legyen. Honnan indultunk? Hol vagyunk most? Tehát a hajó, ahol a hívek helyet foglalnak, a szentély, ahol a pap szolgál, és az oltári szentség tartó, a szentek szentje, ahová akárki nem nyúlkálhat, nem nyúlka piszka. Az a pap dolga. Na de hogy alakult ez ki? Hát kérem szépen, nagyon jól tudjuk, hogy a zsidóknál ez körülbelül így nézett ki, bár a funkciói nem teljesen ugyanolyanok voltak. Az ókeresztény korban, az első néhány évtizedben még nem volt kialakult templomrendszer. Ez egy történelmi tény. Tessenek nyugodtan utána olvasni. Ugye akkor még ugye háznál volt a liturgia. Magánháznál jöttek össze. Akkor ott a közösség összejött, imádkoztak. Akkor az ottani lelkipásztor a szépen megtörte a kenyeret, amit ők ott elfogyasztottak, magukhoz vettek az oltári szentséget, és a diákonusok pedig elvitték a börtönökbe, elvitték a betegekhez. Nekik ez volt a dolguk. Ugye? Ez volt a feladatuk. Emlékezünk csak Szent Tazitius, a minisztránsok védőszentje például, aki pont a börtönbe ment volna a római üldöztetések idején, és a saját barátai verik agyon, és utolsó megmozdulás az, hogy magához veszi az oltári szentséget. Tehát nincsenek még kialakult szent helyek. Majd később, amikor 313 a nagykonstantini császár idején kezd már a kereszténység államvallásá lesz Rómában, és később, ahogy épülnek a templomok újra és újra, úgy alakul ki, illetve formálódik ki a már meglévő alapból a jelenlegi templom rend. Például nagyon jól tudjuk, hogy a középkorban a templomok azok inkább magaslatokra épültek, és mint egy kis vár funkcionáltak. Vékony ablakokon nagyon jól ki lehetett lőni. Ugye néhány hónappal ezelőtt láttam egy ilyen dokumentumfilmet arról, hogy bizony középkorban a katonák a templomok falán élesítették a kardjaikat. Megvannak a vájatok, hogy hol csiszolta a pengét. Vagy nagyon jól tudjuk, hogy milyen harcot dúltak akkor a középkorban. Hát hol ez a nép jött, hol az a nép jött. Aztán alakult, ahogy alakult. De később, amikor már úgy lecsendesedtek a szokások, meg úgy már kialakult egy megfelelő technikai háttér, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a barokkor, meg a reneszánsz, meg a barokkor, a gótika kora, az már hozott magá olyan technikai újításokat, hogy nagyobbak lehettek az ablakok, vékonyabbak lehettek a falak, lehetett már üveget használni, több volt a fény, és a templom úgy alakult is, alakult újra és újra, és ugyan végül is felvette a mai formáját. De ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy ma miért úgy néz ki a templomunk, ezt tudni kell. Hogy ez évszázadok, évezredek, két évezred alatt alakult ki, hogy olyan templomot tudok járni most, mint amiben járok. Mert az nem az égből hullott alá. Hanem ez nagyon szépen a történelem során ez így gyönyörűen kialakult, és ez így van jól. Nézzünk meg, bevegyünk szépen a templomunkba. Minden a helyén van. Már ott az ajtóban. Ott van a lépcső. Az ember kiemelkedik a világból. Fellépek azon a lépcsőn, közelebb megyek az Istenhez. Emlékszünk, mit mondtam korábban a szent helyre? Magaslat. Emlékszünk, hová ment Jézus imádkozni? Felment a hegyre, egészen egyedül magában. Táborhegyi jelenés, közel az Istenhez. Golgota, közel az Istenhez. A magaslat mindig közelebb visz az Istenhez. Hát, testvérek, a lépcső a bejáratunk. Na, erről szól. Hogy én kiemelkedek ebből a világból, hátrahagyom azt, ami otthon történik, és én már úgy megyek be a szent helyre, hogy közelebb vagyok az Istenhez. Igen. Most nézzük meg a templomban az oltár helye. Hát alapvetően nagyon jól tudjuk, hogy a II. Vatikáni zsinatban az egyház liturgiája megváltozott, átalakult, hiszen megfordult például az oltár, a pap szembefordult a néppel, a liturgia nyelve átalakult latinból magyarra, mi már nem is igen értenénk, van, aki érteni ide, mi már nem biztos, hogy képben volnánk 100%-ig. És az oltár a legtávolabbi pontból egy kicsit közelebb húzódott a néphez. Ugye az addig háttal miséző oltár, ami épp az oltári szentség tartó előtt van, a görög katolikus liturgiában még mindig így van, az már szembe van a néppel, a nép bármikor, tehát látja, nincs eltakarva a paptól. Na most mindezek után, ahogy ezt így átelmélkedtük egy kicsit, hogy alakult ki a templomunk? Most akkor emlékedjünk egy kicsit saját magunkról, az én helyem. Van-e nekem helyem a templomban? Van-e hely, amire azt mondja a többi, nem ülök oda, mert az a, nem tudom, Marié, a Júlcsáé vagy a Tamás bácsié? Tudják-e rólam az emberek, hogy én rendszeres templomjáró vagyok? Mondhatom-e azt, hogy ott azért van elkopva a padló, mert én szoktam oda térdepelni? Nagyon fontos a szent helyjel kapcsolatban, kedves jó testvérek, hogy igenis látszódjék azt, hogy nekem ez számít. Hogy az én templomom az nem csak egy kőépület, nem csak egy téglahalom, nem csak lemeszelt, levakolt falak, hanem igenis imákat suttognak, amit régen én suttogtam. Igenis számítson számomra a templom. És amikor elmegyek a szent helyre, az én szent helyemre, akkor én valóban ott legyek. Nagyon sokszor van az, amikor úgy ránézek egy emberre a templomban, és látom rajta, hogy nincs ott. Hogy mindenhol máshol kóvályog az agya. Mondjuk általában inkább gyerekek, ugye ezt tudomásul kell venni. Hát testvérek, nagyon fontos, hogy testben, lélekben ott tudjak lenni a templomban. Hogy ne csak elmenjek. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor az én anyukám nem azt mondta, hogy menjél a templomba. Hanem azt mondta, hogy gyere fiam, megyünk a templomba. És ez nagyon sokat számít. Hogy igenis nekem fontos legyen, hogy amikor elmegyek az én helyemre, elmegyek az én templomba imádkozni az én Istenemhez, akkor valóban ott legyek. Ne csak a testem, ne csak mint egy bábú. Emlékszem, a rémrendes családban van egy ilyen rész, amikor, nem tudom, szóltak ilyet rész, hogy a rémrendes család, nem a budapesti verzió, hanem a normálisat, amerikai, és abban van egy rész, amikor megnyílik az új sportbár, és az összes pasi el akar menni a sportbárba. És pont aznap este van valami előadás, az összes nő meg oda akar menni. És akkor bemennek a pasik, a feleségeik az előadásba, öltöny, nyakkendő, smoking, csokornyakkendő, és akkor beülnek, és ilyen jó lesz, olyan, de valami bugyuta, izé, és akkor lekapcsolódnak a villanyok, és akkor felkapcsolódnak, ott ülnek a nők, jaj, de jó, és akkor melléjük meg ilyen plüskutya, akkor ilyen gumi karikák berakva, akkor ilyen bábuk beállítva, ilyen fényképpel, a elbándi a gyerekeit ülteti be, hogy na ide üljetek ti majd minket játszani, és a pasik meg kilopakodtak ugye közbe, kimentek, melyük mennek a sportbárba. Hát testvérek, ne így legyünk a templommal. Hogy bemegyek a templom, azt kirakom a fényképemet. Azt higgyétek azt, hogy én itt vagyok, jó? Hát testvérek, ugye, ahogy mondtam, test és lélek együtt. Ott lenni a templomban, ott lenni az én szent helyemen. A következő, nagyon jó kérdés, ott van-e a családom? Akarom-e, hogy ott legyen? Ugye, mikor a keresztelés van, ugye akkor megkérdezi a pap, hogy vállalod-e mindazt? Vállalod-e, hogy a gyermekeidet keresztény mond? Vállalod-e, hogy neki példát mutatsz? Vállalod-e azt, hogy embert nevez belőle? Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a katolikus egyházban ugye kicsiket keresztelünk, csecsemőket keresztelünk, de nem csak úgy, hogy na, nem tud elszaladni, és akkor gyorsan megkereszteljük, hanem ott a szülő hitére kereszteljük meg. És ugye a szülőnek felelőssége van abból a szempontból, hogy mit ad át a gyermekének, hogy neveli fel, hogy viszi-e a templomba, vagy csak küldi a templomba. Most nagyon jól tudjuk, van egy ilyen mondás, hogy Jancsika még hajlik, János már csak törik. Ugye én ezt szoktam mondani a szülőknek, hogy ez nagyon fontos, hogy addig kell nevelni a gyereket, míg lehet. Mert utána maximum üti az ember, de nem biztos, hogy segít. És ugye ilyenkor jó kérdés, hogy hát mit csináljuk azzal az emberrel, aki a férjem, aztán csak akkor emlegeti a Jóisten, mikor káromolja. Hát hogy vigyem el a templomba? A feleségemet, mikor nem is tudom, lusta, még bevásárolni sem megy el. Hát kedves jó testvérek, az egy tény, hogy senkinek az orrába karikát húzni nem lehet. Akinek meg lehet, azok megérdemli. De, ha nem is tudjuk testben elvinni a családunkat, mi elmegyünk, és legalább lélekben vigyük el őket. De mondjuk nekik otthon egyáltalán, hogy van még hely a templomban. Rákérdezünk, hogy mikor imádkoztál utoljára. Már lehet, hogy néha az ember úgy rosszul is tudja, mert emlékszem a Veres András atya. Ő mesélte egy ilyen kis lelki gyakorlat alkalmával, hogy tanyára hívták ki áldoztatni. És hát ugye bejött a kocsijába, de hát ilyen alapállapotok, áram, nuku, de valamikor délután világos volt, megérkezett, és akkor bement a házba, idős nénike ült ott az ágy szélén, kopogott, és akkor mondta néni, hogy tessék bejönni, tisztelendő úr. Beengedte, és akkor nénike mondta, hogy szeretne ő húsvétra gyónni meg áldozni, nem tud templomba járni, hát gyónjon meg áldozzon. Hát mondja neki az atya, hogy jó. És akkor mondja az atya, hogy papóka, egyedül tetszik lakni. És akkor mondja, hogy nem, itt van a papó is. Hát mondja neki az atya, hogy hát akkor menjünk, imádkozzunk vele együtt. Na hát a mama ugye rögtön felszívta magát, boldog volt, hogy na végre valaki szól az öregnek is, ment be, és már kiabáltott a konyhába, hogy papókám, papókám, gyere, imádkozzunk, ha már máskor nem szoktál. És az öreg úr ott ült az ágy szélén, ugye hallotta, hogy megjött a pap, de hát néha nem hozzá, így van. Ült az öreg az ágy szélén, és akkor mama ezt mondta, hogy gyere, imádkozzál, ha már máskor nem szoktál. Az öreg úr felszólt, és azt mondta, hogy mamám, szerinted, mikor este nem tudok aludni, itt ülök az ágy szélén, hajnak 2-től 4-ig, mit csinálok? És akkor ma elmondta a püspök atya, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy az öregnek esténként úgy imádkozott magam, és ott élt mellette a felesége, és nem tudta róla, hogy imádkozik az öreg. Mert nem volt a homlokára írva. A testvérek, sokszor nincs az emberek homlokára írva, hogy mit gondolnak a Jóistenről. De én éppen ezért mondom azt, hogy igenis számít, hogy én legalább szóljak az enyémnek, hogy van még hely a templomban, hogy van még ott pad, van még ott szék. Mert nagyon jól tudják, hogyha hazamennek, hogy bizony volna még hely. De csodálkozunk, ha nem mennek el az emberek a templomba, ha senki nincs, aki hívja őket. Ha még mi, hívő, vallásos, keresztény emberek sem merjük kinyitni a szánkat. Most következő, ugye beszéltem arról, hogy hát van saját helyünk a templomban, ugye az a szép, amikor az emberek tudják, hogy na ez a hely a Marié, ide nem ülünk. De én hozzá szoktam tenni, hogy hát azért nagyon tudjuk, hogy foglalt hely még a temetőben is csak pénzért. Így van? Tehát sose legyen az, kedves jó testvérek, hogy oda mennek valahova, hogy menjen már arrébb. Mert ki tudja? Lehet, hogy akkor jött be először, onnan tudta volna szerencsét, hogy oda nem kell ülni. Újfehérton volt egy ilyen eset, hogy az egyik néninek elfoglalták a helyét. És oda állt a kis botjával, és akkor neki állt kopogni. Kop, kop. És akkor ez meg nem kapcsolt. Nem kapcsolt az asszonyka, nem tudom, miért kopog az öreg mama. És akkor, hát a mellettelév az meg tudta, hogy miről van szó. És akkor megbökte egy könyökkel, azt mondta, hogy elnézést, de ez a XY helye. Na, aztán akkor megmondta az asszonyka, hogy mit csinálna Jóisten az XY-nal. Nem idézem, hogyha nem baj. És soha többet nem ment be a templomba. Figyeljünk arra, hogy ne olyan az legyen, hogy az az én helyem. Jó? Tehát nem kell ehhez kötődni. A lényeg az, hogy ott legyek a templomban. Az, hogy a túlsó sarokba ültem le, vagy ide jövök a pap mellé, azt fogom a könyökét, vagy a ruhájának szegélyét, az már szinte majdnem mindegy. Legyek ott a templomban. Testben, lélekben, a szent helyen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Lelki gyakorlata második részét mához egy hétre sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadetta, a technikai munkatárs Karkus István volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a